Hallgassuk meg Istenünk igéjét Máté evangéliumának a 6. fejezetéből, annak is a 11. és 12. verseit. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És kiemelek a mai napra egy verset, mi atyánk sorozatunk következő versét, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Amen. Kedves testvéreim, talán nektek is megvan az az élmény az iskolai természettudományos órákról, hogy szinte minden héten kiderül, hogy mi az életünk alapja. Egyik pillanatban azt mondják, hogy a víz az alapja mindennek. Aztán a következő órán viszont már az oxigén az, ami nélkülözhetetlen életfeltétel. Végül pedig oda is eljutunk, hogy a mindenféle baktériumok nélkül az egész rendszer összeomlana. Hát ezeket hallva, egy idő után elkezdtem kérdezgetni magamtól azt, hogy akkor mégis mi az alapja az életnek? Mi az, sőt, itt már helyesebb volna úgy kérdezni, hogy ki az, aki nélkül tényleg nem lenne élet? És idővel rá kellett döbbennem arra, hogy a válasz Isten, a világ teremtője, aki minden a mindenekben. És aki akkor, amikor a világ teremtésekor sorra mondta ki a szavakat, mindegyikkel életet alkotott, semmit sem helyezett el feleslegesen. És ezt láthatjuk igazából a mi atyánk sorozatunkon keresztül is, az Úr szavában, az ő imádságában. Nincs semmi, ami nem az elevenségre, a mi életünkre irányulna. Nincs egy alaptalan, feleslegesen jelenlévő szó sem. Mindnek értelme van. Mind egybe tartozik. Szorosan kapcsolódik a mai igénkhez is például a múlt heti és majd a jövő heti szakaszunk. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És mind arról szól, hogy az életünknek alapja van. Ő maga, az Atya, az Úr, aki kegyelmet ígért nekünk, és aki erre emlékezve ma ezt a kérést helyezi a szívünkre. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Az Atya bocsánatát kérni pedig nem alaptalan könyörgés. És ezt fogjuk ma 3 ponton keresztül megismerni. Először is, nem alaptalan a bocsánatért való esedezésünk, mert bizony vétkeztünk. Méghozzá az ellen, aki előtt egyetlen, ismeretlen porcikánk sincsen, hiszen ő a megformálónk, atyánk, aki ellen bűnt követtünk el, aki szellős alkonyatkor közöttünk sétálgatott a paradicsomban. Pedig olyan fenséges, hogy angyalok megszámlálhatatlan sokasága dicséri minden egyes pillanatban. Nekünk is ezt kéne tennünk. Ez volna a világ rendje. A fák úgy hajolnak, ahogy az Úr mondja. A madarak úgy csipognak, ahogy az Úr mondja. Az égi testek úgy fénylenek, ahogy az Úr mondja. Az ember úgy kapcsolódik az Atyához, ahogy az Atya megteremtette. Áldással és megszentelten. Tisztelve és dicsérve az Urat, művelve és betöltve az ajándékként készített földet. De a rend felborult, a gondtalan Édenből pedig kiűzettünk. A kapcsolatunk az Atyával és egymással pedig megromlott. Nem tiszteltük, nem dicsértük, nem bíztunk benne, aki pedig csak adott és adott a mi örömünkre. Nem tartottuk elégnek lábanyomát a kertben. És leheletének és kezei nyomának a lesöprését választottuk, mert törbe csalt a kísértő. Azt mondta, amit a mai napig is mondám, hogy az Úr átver, hazudik, rosszat akar. Nem engedi meglátni az igazságot. És erre olyan gőg ébredt az emberi szívben, amivel mindazt, ami az atyának jár, magunknak, vagy a kísértőnek, és mindenféle bálványoknak kezdtük elosztogatni. Így viszont adósokká lettünk, vagyis vétkeztünk, bűnbe estünk. Mert a megbecsülést, az imádatot, a vigyázó tekinteteinket nem az atyának tulajdonítottuk, hanem minden egyébnek, teremtett tárgyaknak, teremtett lelkeknek, teremtett szellemi hatalmasságoknak, de semmiképpen sem a teremtőnek. Hát hogy fáj a szülőnek, ha a gyermeke nem hallgat az intő szavára, ha elfordul a simítókéztől. De hogy fáj a gyermeknek, ha fülébe folyton kiabálnak, testét folyton megalázzák? Hogy fáj az, ha mocskos szavakkal illetjük egymást? Milyen szörnyű az, ha nem találjuk az utat ahhoz, akivel szeretnünk kéne egymást? Micsoda keserűséget okoznak egy soha vissza nem forduló édesapa léptei, vagy egy soha ölelést nem adó édesanya lelkülete. Micsoda sebek az irigy testvér fondorlatai, vagy az áruló barát csókja. De nem csak egyénileg lehet vétkezni. Egymás és az Úr ellen. Isten nem csak egyénként, hanem népként is lát bennünket. A mi atyánk első szava is erről árulkodik. És itt, a mai szakaszunkban is többes számban fogalmaz. Így hát mi sem feledkezhetünk meg erről a többes számról. Közösségileg is képesek vagyunk ugyan vétkezni. Csoportosan is el lehet fordulni az Istentől. Egész családok, iskolai és munkahelyi közösségek, baráti társaságok, vagy akár gyülekezetek fertőződhetnek meg a közös bálványimádástól. Legyen az pénz, teljesítmény, hírnév, kinézet, tudás, vagy bármi, amit következetesen Isten és az egymással való kapcsolódás elé helyezünk. És a kiközösítésekről, a szegények elhanyagolásáról, a gyengék eltiprásáról, a más véleményen lévők megcsúfolásáról még csak nem is szóltunk. Nos, talán az említetteken keresztül másokra ismertünk, vagy leginkább önmagunkra. De az biztos, hogy nem az Istenre, mert ő nem ilyen. Ez az a kör, amiben az adósságunk révén kerültünk bele, és fizetnénk, de nem tudunk. Vagy nem fizetnénk, és nem is tudunk. Hát hogyan lehetne visszafizetni bármit is a mennyeinek, a legnagyobbnak? De akkor marad a szolgaság. A fizetés képtelenség miatti csalások egyre rakódnak, és nincs menekvés. Nincs többé békénk a tartozás miatt. Mindig ugyanabba a körbe kell visszatérnünk. Vagy talán mégis van valami? Mert ez a mondat, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, mégis itt van a Bibliánkban. Lehet szabadulni, lehet engedményt kapni a tartozásból, lehet bocsánatért esedezni az atyánál. És itt jutunk el a második pontunkhoz, mert bizony lehet, méghozzá nem alaptalanul, hiszen ő maga ad lehetőséget a bocsánat kérésre. Nem zárkózik el előlünk, hanem ebben a felborult helyzetben is ő rendet készít nekünk. Törvényt ad, például 10 parancsolatot, amiben úgy mutatkozik be, mint az egyiptomi szolgaságból szabadító Isten. Arcát adja, amibe, hogyha beletekintünk, sok mindent láthatunk. Lehetőségek sorozatát. Lehetőséget a vétkek felismerésére, lehetőséget a vétkek megbánására, az azoktól való eltávolodásra. De ad áldozati törvényt is, amiben egyrészt láthatjuk azt, hogy mi volna a jogos büntetése az élettől való elfordulásunknak, a halál. Másrészt viszont konkrétan láthatjuk azt, hogy van lehetőség a bocsánat kérésre, a tartozás visszafizetésére. A helyettünk és az értünk áldozatra küldött, halálba küldött jószágok. És ezért vannak nekünk még proféták, papok, királyok, akiknek szavaik, tetteik szintén számtalanszor hirdetik az esedezés lehetőségét. A gyógyulásért elmondott imák, a szabadítóról szóló jövendőlések, a közösségért bemutatott áldozatok, a nép vezetéséért elkért bölcsesség, mind-mind lehetőség az Istenhez való kapcsolódáshoz. És akkor még a zsoltárokról nem is beszéltünk, amiben a legsötétebb emberi gondolatok és vágyak is teret kapnak, elhangzanak, abban reménykedve, hogy az Úr meghallja, és megindul a szíve az ember nyomorúságán. Ez az Úr, az az Úr, aki rendet ad, aki reményt ébreszt, aki szabadít és teret enged, ugyanaz az Isten, aki fiában testet öltött, akinek meghagyta, hogy mondja el nekünk ezt az imádságot. A saját ajkáról elhangzó szavak ezek. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Az Úr szavai ezek, amiknek a kimondására folyamatosan tanít bennünket. Ő előbb mondja ki, mint mi. Ő előbb szeretett bennünket. Ez azt jelenti, hogy Isten nem vett ki minket a képletből. Nem törölt el bennünket azután, hogy elbuktunk egyszer, kétszer, százszor, sőt. A Szentírás minden könyvének, minden lapján arról olvashatunk, hogy gyarlóságunk ellenére hogyan tesz azért az Úr, hogy újra az ő mellkasán pihentessük a fejünket. Ezt pedig az ő egyszülöttjében érthetjük meg a legteljesebben. Fiában, Jézus Krisztusban, akiben nem csak arra ad lehetőséget, hogy a bocsánatot kérjük, hanem arra is, hogy azt örök érvényűen meg is kapjuk. Azért, mert megbocsátó Urunk van. És ez a harmadik pontunk, hogy az Atyához intézett bocsánat kérésünk nem alaptalan, mert nekünk megbocsátó Urunk van. És ez az Úr tudja, hogy saját erőnkből mi nem volnánk képesek megadni a tartozást. Nem tudjuk önerőből megcselekedni azt, amivel adósok vagyunk, az Isten tiszteletet, mert elhajlott az akaratunk. És egyszerűen nem tudjuk elhordozni bűnösségünk következményét, az ő haragját, a tőle való elszakadást. De még meg annyi feláldozott jószággal sem. Hiszen nem a jószág vétkezett az Úr ellen, hanem az ember. Viszont mi, emberek, el se tudnánk halál nélkül viselni a tartozás miatti büntetést. Egyedül az képes erre, aki olyan, mint mi, de mégsem. Az emberré lett Isten. A tiszta, a hófehér lelkű Jézus Krisztus. Az Atya arcát pedig most már nem kőtáblákon, nem áldozati bárányokon, vagy proféták szavain keresztül láthatjuk, hanem olyan tekintetében, ami a bűnt kivéve a miénkhez hasonló. És ez a tekintet ott volt a világ teremtésekor, a bűnbeeséskor, és utána is minden ígéretben és szövetségben. Mert Isten már kezdetben elkészítette az áment. Ki akarja mondani a bocsánat kérésünkre, hogy így legyen? És ezért ő minden mocsokba belelép, értünk, vagy akár helyettünk. Testvéreim, nekem volt, és van is több betegségem. Többről ti is tudtok, hiszen hordoztok imádságban. Ezek miatt sajnos sokáig sem testi, sem lelki erőm nem volt ahhoz, hogy letakarítsam a gáztűzhelyemet. De egy ponton megelégeltem a sok egymásra rakódott koszt, és teljes erőmből szép fehérre sikáltam. És ez nekem olyan Isten élmény volt, hogy csak úgy patakzottak a könnyeim. mert segített az Úr újra rádöbbenni arra, hogy ő milyen megfeszítve imádkozik nap mint nap azért a szívért, amelyet megfeszítetett. Én szégyeltem bárkit is behívni a tűzhely miatt, de Krisztus nem szégyelt, és bejött. De eszembe jut egy másik történet is. Szabó Magda írta meg az Ajtó című könyvében Emerenc történetét, a hölgyét, akit annyi értelmetlen szenvedés ért az életében, aki mellett ember már szinte nem maradt meg, aki senkit nem engedett be az otthonába, a nagy betegsége miatt, mert minden koszos, bűzös és rothadó volt. Ne szégyeljük egymást, de legfőképpen Krisztust behívni oda, ahol az otthon vagy a szív akár ilyen állapotban van. Megbocsátó Úrunk van, aki vállalta azt, hogy betér mindenbe. Vállalta, hogy betér a rablók barlangjává tett templomba. Nem csak a jeruzsálemibe, hanem a tiédbe és az enyémbe is. Azért jött, hogy megmutassa, hogy ő győztes Úr a rabló felett. Úr a bukott és vétekre csábító angyal felett. Úr a mi ügyetlen szíveink felett. És ez az Úr eljött, hogy fizessen. Értünk és helyettünk. Nem volt egy olyan pillanat se, amikor ne az ő atyára függesztette volna a tekintetét. Olyan kapcsolatban volt itt a földön is vele, amire mi is annyira kiéhezettek vagyunk. És megvette nekünk ezt a kapcsolatot. Keresztre feszítették érte, és meghalt. Elszenvedte a testi halált. De elszenvedett egy másfajta fájdalmat is, amit egy mondatban így lehetne összefoglalni. Éli, éli, láma sabachthani. Én Istenem, miért hagytál el engem? Hát ilyen nagy árat fizetett az, aki mindig csak az atya keblén volt, azért, hogy nekünk ne kelljen ezt a fizetséget elhordozni. Nincs olyan mocsok tehát, amiben ne tudna, vagy ne akarna belelépni. Belelépett a test, de a lélek poklába is, az atyától való elhagyatottságba. Ott, a kereszten. Micsoda szeretet ez? Hát micsoda szeretet az, ami ellen, hogyha vétkeznek is nap mint nap, mégis úgy válaszol, hogy fiát küldi értünk. Olyan, aki a halálra is képes azt mondani, hogy ez a betegség nem halálos. Olyan, aki halál tusájában is azt mondja a mellette megfeszített latornak, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Kegyelemből, ingyen. Így ír Pál apostol a római levélben. Aki tetteket visz végbe, annak a bért nem kegyelemből számítják be, hanem a tartozás kiegyenlítéseként. Jézus vitte végbe a tettet, és mi kaptuk meg érte a kegyelmet. Becsüljük meg. Imádjuk őt. És ha a kísértő próbálkozásként feltenné a kérdést, hogy valóban szereti-e az embert Isten? Valóban megbocsátott-e Isten? Akkor csak tekintsünk a keresztre. Ott egészen nyilvánvalóvá tette magát az Úr. Ott láthatjuk, hogy mekkorát vétettünk. De láthatjuk azt is, hogy van lehetőségünk bocsánatot kérni, mert megbocsátó Urunk van. Ott láthatjuk, hogy van alapja az életünknek. Ez az Úr, Jézus Krisztus. Nekünk pedig egy dolgunk van. Kimondani azt, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket. És ez nem azt jelenti, hogy innentől már a bűn sem létezik, mert ebben a földi világban még fogunk vétkezni. Éberen kell tehát imádkoznunk. De ne is korbácsoljuk magunkat örökké, mert Jézus már elszenvedte a korbácsütést. Éljünk ezzel a kegyelemmel, és kérjük kitartóan, hogy Szent Lelke minden nap jól lakásig adjon ebből a kenyérből. Amen. Gyertek és fennállva imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, hallgasd meg imádságunkat, és jusson el hozzád kiáltásunk. Urunk, irgalmazz, Krisztusunk, kegyelmezz. Fejünket meghajtva, hálával borulunk le a lábaid elé, amiért így szeretsz minket. Senki sincs, aki olyan lenne, mint te. Ne haragudj ránk, hogy ezt annyiszor elfelejtjük, és máshol keresünk békét. Pedig te abban a porban jártál, amiben mi is. Azt a kísértést élted át, amit mi is. És mégis engedelmes maradtál. Mi néha nem értjük ezt a szót, félünk tőle. De hadd tanuljuk tőled nap mint nap, hogy ne vesszünk el. Köszönjük, hogy a Szentlélek által a kezedet foghatjuk, és a válladnak dőlhetünk. És köszönjük, hogy te pedig mindeközben szüntelenül imádkozol értünk, az Atya mellett ülve. Kérünk, hogy mondd el neki, bocsásson meg nekünk, mert nem tudjuk, mit cselekszünk. Hadd lehessünk egyszer mi is ott, ahol helyet készítesz nekünk, és hadd éljük már meg itt is egy kicsit a te országodat. És így kérünk most azokért, akik nem lehetnek ma velünk betegség, fájdalom miatt, vigasztald őket. Kérünk a kemény szívűekért is. Simítsd meg a lelkük. Kérünk a szomorkodókért, a végképp kimerülőkért, hogy ragyogtasd rájuk arcodat. De könyörgünk a te mezőn ugrándozó és jól lakott báránykáidért is, hogy a boldogságban és az alázatban erősítsd őket. Áld meg a gyermekeket, áld meg a szüleiket, és bocsásd meg, ha vétkeznek ellened. Ne feledkezz meg rólunk, a te népedről, erről a szent gyülekezetről, akit a te imádásodra hívtál el. Add gyógyító jelenlétedet kicsinek és nagynak egyaránt, és engedd, hogy igédhez hűségesek maradjunk. Azért kérhetünk tőled ennyi mindent, mert bátorítasz rá, hiszen meg tudsz minket áldani. Ezért zenghetjük a te győzelmedet a világban, feltámadásod érdeméért kérünk. Hadd dicsérjünk igaz hitből, mindörökkön, örökké. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.